Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
A magyar irodalom barokk korszaka. Az emlékírás. S. Sárdi Margit előadását közvetítjük az ELTE BTK-ról. A felvétel 2005. áprilisában készült.
Jó reggelt, kollégák! Térünk egy másik témára, amely a korszakban szintén nagy jelentőség és hézagpótló, ez pedig az emlékírás műfajcsoportja. Az emlékírás speciális területe a szépirodalomnak, mert míg a szépírói alkotásokat az alkotás pszichológiai törvényei igazítják, az emlékírást az emlékezés is, sőt elsősorban az emlékezés irányítja. Ezek pedig áthághatatlan szabályok, az ember gondolkodására jellemzőek, az emberi agy működésének a törvényszerűségei, tehát ennek a műfajnak olyan kötöttségei vannak, amelyekkel számot kell vetni mindenkinek, aki vele foglalkozik. Megítélése nagyot változott az elmúlt, mondjuk 4 évtizedben. Talán 5-ben. A 19. század második felében, a 20. század első harmadában még történeti forrásnak, történelmi segédanyagnak tekintették, olyannyira, hogy a poétikai műfaj felsorolásokból ki is hagyták rendszeresen. Hát egyszerűen nem tekintették szépírói műfajcsoportnak. Ennek a felfogásnak az alapját a tudományoknak akkoriban filozófiai megalapozást nyújtó pozitivizmus adta, amely a tényekre, az adatokra koncentrált. Ez volt a számukra megbízható, amelyből mindenkinek ki kellett indulnia. Az irodalom ennek megfelelően, hát emlékeznek még, vagy ha nem, hát találkoztak ilyenfajta felfogással. Igazából az irodalmi összegzések nem igen voltak többek, mint portrék a szerzőkről, az életművek, a költői eszközök leltára. Igazából az életművet az életpálya magyarázatául használták, és fordítva. Ugyanekkor, hát ugye a pszichológia akkor kezd tudomány lenni itt a 19. század második felében, és a felfogását alapvetően befolyásolta ez a pozitivizmus, és az emlékezést mechanikus folyamatnak tekintette, valami olyasfélének, mint a fényképezést. Hát az ember látott valamit, akkor azt fel is tudja idézni, hogyha kellőképpen koncentrál. Ezt hívják úgy, hogy előhívható pontos másolat. Tehát úgy képzelték, hogy az ember fejében valahol elrekkentve van egy előhívható pontos másolat, és akkor az embernek, vagy aki őt emlékeztetni akarja, nincsen más dolga, csak hogy ezt fölébressze. És akkor az ember a valaha tapasztaltaknak a hű lenyomatát fogja visszakapni. Ennek a felfogásnak a 20. század második harmadában, 30-as évektől a pszichológiában uralkodóvá váló behaviorizmus vetett véget, amely a viselkedés tette a kiindulás központjává. Az emlékeket, az emlékezést szubjektív mentális élménynek tekintette, amely tudományos vizsgálódásra alkalmatlan, nem volt vele mit csinálnia. Így az irodalom még egy darabig úgy tekintette az emlékíró műfajokat, mint tudományos segédanyagot, amelyben hát maximum nyelvileg lehet művészi értékeket keresni. Az áttörés a 20. század második felében, de inkább a harmadik harmadában történt meg, amikor valahogy úgy látszik, az elbeszélés, a valósághoz való viszony több tudománynak is centrális, vagy hát talán a modern életnek centrális élményévé vált, és ekkor egyszerre több tudomány elkezdett ezzel foglalkozni. A pszichológiában a kognitív és a klinikai pszichológia egymáshoz közeledve kutatták az emlékezést, nagyon sok pszichológus foglalkozott vele. Ez a self, tehát az önél, hát az én, a magam, ahogy Bárócsi Sándor írta, a magam kutatása, az önéletrajzi emlékezést kutatták. Az irodalomelmélet a narráció kutatással járult ehhez hozzá, a folklór tudománya népi emlékezések, népi önéletírásoknak a kutatásával. Hát a történettudomány bátortalan lépései azok nagyon fiatalok ezekhez képest. Hát most már azért náluk is megbecsülik ezeket az önéletírásokat és memoárokat. Ezt szubjektív történelemnek tartják, tehát már ők sem gondolják azt, hogy ebben a valóban a történelemnek a valóságát meg tudják találni. Tehát mindezeknek az eredményeként most már egy pillanatig sem gondoljuk azt, hogy az emlékezés egy előhívható pontos másolatot tárolna, ellenkezőleg most már tudjuk, hogy a benyomás a megszületése pillanatában már nem a valóságot fogadja be. Részben azért, mert az emberi agy felvevő képessége korlátozott. Tehát a valóságot a maga bonyolultságában, sokféle részletében egyszerre nem tudja befogadni. A másik, hogy ma már tudjuk, hogy a befogadás, tehát a megfigyelés és az észlelés motivált. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy ki, mikor, hogyan nyúl egy bizonyos észlelethez. Az észlelést magát befolyásolja a beállítódás, tehát az irányultság. Előző ismereteink befolyásolják. Ezt, mit tudom én, krimikig lemenően már kihasználják azóta a szerzők. Tehát, hogy a ketten látják ugyanazt, azt nem ugyanazt látják. Befolyásolja az emlékezést tehát az előzetes tudás is. A felhalmozódó tapasztalat az emberben, az emberi agyban dinamikus sémákat képez. Az új ismeret ebbe a sémába beilleszkedik. Igaz, hogy visszahat rá, tehát módosítja ezeket a sémákat, de a séma maga befolyásolja, hogy mit, hogyan tudunk befogadni. És befolyásolja a közös, a társadalmi tapasztalás, tehát a kulturális beágyazottság, hogy mi az, amit befogadunk, és hogyan fogadjuk azt be. Így aztán ma már nem gondoljuk, hogy az emlékezés során valójában felidézés történne. Az emlékezésben rekonstrukció, rekollekció történik. Az ember az emléktöredékeiből az emlékezést, az emlékeket minden alkalommal újra megkonstruálja, újra értelmezi. Megdöbbentő, most zárójelben mondom, megdöbbentő, hogy mennyire nem hű az emlékezésünk. Tulajdonképpen nem az az érdekes, hogy felejtünk, vagy nem jól fogunk fel, az az érdekes, hogy egyáltalán tudunk valamire is pontosan emlékezni, annyira befolyásolva vagyunk. Na jó. Hogy az ember nem híven emlékszik, az nem ismeretek, nem szándékok, nem érzelmek kérdése, hanem törvényszerűség. Nem attól függ, hogy én akarok pontosan emlékezni, ez ellen nem lehet védekezni, mint a szabad esés ellen. Elmondok néhány dolgot, ami már az emlékezést, vagy már a befogadást is esetleg befolyásolja. Az egyik a kontextusnak a szerepe. Hogyha valamilyen hierarchiában ismertünk meg, tanultunk meg, akkor könnyebb a felidézése. Ezért ragaszkodom hozzá, hogy holmi pletykákat elmeséljek önöknek, mert hogyha önöknek valamilyen más összefüggésrendszerben van képük a szerzőről, akkor a többi adat is esetleg könnyebben megtapad, mint hogyha ilyen emberi háttér nélkül mondanám csak el a róla szóló irodalmi adatokat. A másik az érzelmi állapot kérdése, az tény, hogy erős érzelmi töltésű helyzetekben sokkal tartósabbak az emlékeink, részletekbe menően is, részben azért, mert jobban megszervezzük ezeket az emlékeket, részben azért, mert többet ismételjük, és részben azért, mert más pszichés rendszer felel érte, nem egy rendszer felel az agyban az emlékezésért, hanem legalább három, de esetleg még több. Ma már azt is tudjuk, hogy egy negatív élmény sokkal gyorsabban felejtődik. Részben az ember ezt ritkábban ismétli, nem igyekszik föleleveníteni, tehát maga az ismétlés által való meggyökeresztetés is nehezebb. Részben pedig a szorongás az emléktől megakadályozza az előhívást is. Nem beszélve a freudi felfedezésekről, tehát hogy bizonyos traumatikus élmények egyszerűen a tudattalamba szorulnak. Tehát már a befogadáskor nem hívek az észleleteink, ennek az időbeli távolsága, az emlékezés maga, a befogadás szubjektív, a befogadásban már megalapozott szubjektív jelleget felerősíti, tehát szó sincs pontos emlékekről. Az önéletrajzi emlékezés, emlékezet, az egy nagyon bonyolult, összetett folyamat tulajdonképpen az emberi agyban, vagy az emberi pszichében, amiben hát a jelek szerint nem a valóság lenyomatát kell keresnünk, tényirodalomként nem értelmezhetjük. Nem is ezért tartjuk a szépirodalomba tartozónak, mint hogy valamikor azért voltak hajlandóak a szépirodalomban mégiscsak tárgyalni, mert úgy vélték, hogy mint a történettudománynak anyagot nyújtó segédtudományát valamilyen módon kapcsolódik az irodalomhoz is. Most pont fordítva látjuk, azért tartjuk szépirodalomnak, mert nem a valóságot ábrázolja. Tudnillik, ugye, a személyiség rajta hagyja lenyomatát az emlékezésen, az önéletrajzi emlékezésen is, tehát nem a valóságot ábrázolja. És éppen annyiban tekintjük szépirodalomnak, amennyiben nem a valóságot ábrázolja. Így működik tehát a személyiség kéznyoma az anyagon. Az önéletrajzi emlékezésnek nem is az a funkciója egyébként, hogy a múltat megőrizze, nem erre köl, hanem hogy átalakítsa. Fenemegette azt az emléket, ami csak a múltat ápolja. Nem erre kell. Igazából az egyén az éppen adott konkrét helyzettől függően, akár kényszer, akár kívánalom hatására, ugye rekonstruálja, újra alkotja a tulajdon múltját és önmagát. De ezt úgy mondják a pszichológiában, hogy az én szakadatlanul újraírja önmagát. Részben a saját maga számára, tehát mint egy belső publikum számára, részben pedig a külső publikum a környezet számára. Ennek van egy én erősítő, legitimáló funkciója az ember számára, a psziché folytonosságát fenntartja ezzel a folytonos újraértelmezéssel. Valamilyen módon megmagyarázzuk azokat a tényezőket is a múltunkból, amikkel nem szívesen nézünk szemben, és hát valamilyen módon beillesztjük önmagunk történetébe. Ezzel kapcsolódunk hozzá a kollektív szubjektumhoz, mit tudom én, családhoz, rokonsághoz, generációhoz, politikai csoporthoz, nemzethez. Tehát voltak éppen nem a múlt megőrzése, hanem az adaptív funkció a feladata ennek. Az önéletrajzi emlékezés tanult képesség, szocializációs termék. Ezt anyukától elkezdjük tanulni, aki megpróbálja megszervezni a mi emlékeinket. Tulajdonképpen egy kicsit az baj, és lehet, hogy a sok nem jól kifejlett személyiség termelődéséhez hozzájárul, hogy most minthogyha az anyukáknak nem lenne elég figyelmük, türelmük, vagy hát idejük a gyerekre, nem tudják megszervezni az emlékeit, nem tudják megtanítani a gyereknek, hogy az ember hogyan szervezi történetté az emlékeket. Történetek mesélésére nem tanítják meg őket. Ez baj, mert hát ez a képesség ugye mikroszociálisan és kulturálisan meghatározott, tehát bele kell nőni ebbe. Azt tudjuk, hogy az árvaházban felnőtt gyerekeknek ez az önéletrajzi emlékezés, ez nagyon rosszul van kifejlődve, mert őket nem tanítja meg erre senki. Tagadhatatlan, hogy kell hozzá egy önreflexív érettség, egy gyakorlottság, egy ilyen történetkészítésben, és egy megfelelő önreflexív igény is. Ez bármilyen kézenfekvő volna, nem azonos az extrovertált, introvertált személyiség típusoknak a szembenállásával. Ez attól teljesen független jelleg, hogy kiben fejlődött ki ez, kiben nem. Tulajdonképpen majd meg fogják látni, hogy az önéletírásoknak a két nagy archetípusa az éppenséggel a két nagy személyiség típusnak a különböző önéletírása, az extrovertálté és az introvertálté. Na, mondtam, hogy ez egyébként ugye kulturálisan is meghatározott, a körülvevő kulturális közeg meghatározza még az érzelem kifejezésnek a módját, sőt, magukat az érzelmeket is meghatározza. Tehát senki ne képzelje azt, hogy az emberi psziché ugyanolyan maradt ebben az elmúlt. Mióta csak mi mondjuk az irodalomban belátjuk valamivel több mint fél ezer évben egy csodát. Azt például látjuk éppen az önéletírásoknak a tanulmányozása során, hogy az érzelem kifejezését és megélését tanulni kellett. Ez körülbelül a 17. században bátortalan próbálkozásokban valósul meg, és a 18. században már többször látjuk nyomát. Az önéletrajzi emlékezet, tehát az élettörténet, az messze nem rendezetlen halmaza a történéseknek. Ilyen rendteremtő, koherencia biztosító tényező, alapvetően egy elbeszélő struktúra, majd mindjárt erről beszélek, a szubjektív idő, amelyet az én története biztosít, és hát működnek közre benne kívülről belevetített sémák, minták, úgy mondjuk forgatókönyvek, aminek az alapján az ember elképzeli önnön történetét. Az elbeszélés maga egyébként az emlékeket maguk alá rendeli. Az ember nem tudja a saját életét véletlen események eredőjének látni, még ma sem. Ez nembeli jelenségünk, de hát a vallásos világnézet uralma idején nyilván még inkább így volt, hogy az ember valamilyen összefüggéseket látott bele, meg ma is lát bele az életébe, öntudatlanul, nem szándékosan. Például okozat mintára képzeli el az életét, vagy teleológikusan, célra szervezve képzeli el a saját életét. Ezek a forgatókönyvek, amelyek működnek a történet mondás mintájául, közeli rokonságot mutatnak az irodalmi elbeszélésnek a műfaj típusaival. Egy sikeres élet után létrejött beszámoló igen gyakran a karrierregény sémáját mutatja, kudarcos élet után megfelelően introvertált egyéniség a lélekelemző regénynek a típusát tudja készíteni, és előfordulnak próbatételes kalandregény jellegűek is. Hát, hogy példát is mondjak, ilyen karrierregény típusban képzelte el az életét valószínűleg Károlyi Sándor, ilyen lélekelemző regényt írt önmagáról Rákóczi, és a próbatételes kalandregény füzére, tehát kalandfüzére Ottlik György a legjobb példa. Mi kell ahhoz, hogy az emlékezésből, az önéletrajzi emlékezésből emlékírás legyen? Egy. Megfelelően fejlett én tudat. Ez nincs mindig jelen az emberi közösségekben. Bizonyos közösségtípusokban még individuális egyéniségekre nincsen szükség. A tradíciótól irányított társadalmakban és közösségekben például ilyen, ahol az ember önmagát még csak a közösség egy darabjaként, részeként értékeli, nem is születhet ilyen önéletrajzi elbeszélés, mert az egyének a története a közösség történetével azonos. Tehát kell egy bizonyos társadalmi fejlettség, illetve annak a közösségnek egy bizonyos fejlettsége. Ez különböző társadalmi rétegekben, különböző időben megy végbe, tehát valószínű, hogy a népi emlékezés azért olyan viszonylag későn születik meg, valószínűleg nem hamarabb, mint a 18. század, mert a falusi, paraszti közösségek huzamos ideig ilyen tradíciótól irányított közösségek voltak. A másik, amire szükség van, az az írástudás. Megfelelően készséggé fejlesztett írástudás. Hát egyebek között ez is befolyásolja persze, hogy népi emlékezés nem született hamarabb, mert a paraszti rétegeknek az írástudása az nem öregebb, mint a 18. század. De Nem elég, hogy önmagát személyiségként el tudja különíteni a közösségtől, nem elég, hogy tud írni, még az elég, hogy van ideje. Az embernek szüksége van valamilyen motivációra ahhoz, hogy nekifogjon egy ilyen műnek a megalkotásához, megírásához. Valamilyen kényszerre van szükség, hogy számvetésünket papírra tegyük. Tipikusan ilyen kényszerű számvetés a megtéréskor való lelkiismeretvizsgálat vagy gyónás. Ez csak, nem csak vallási, hanem politikai értelemben is értelmezhetjük. Kudarc utáni önvizsgálat például. Hát nekünk olyan volt a történelmünk a 17. században, hogy az erdélyi politikusok számára, de sűrűn előfordult, hogy a királyi Magyarország politikusai számára is kódolva volt a kudarc a politikai pályafutásba, mert egy ilyen megoldhatatlan történelmi szituációban, amikor ugye két nagy birodalomnak a határvidékén, patthelyzetben lévő nagy világbirodalomnak, a érintkezésekor ütköző állammá lett Magyarország, nyilvánvaló, hogy ebben a helyzetben nincs sikeres politika, mert bármelyik félre kíván támaszkodni egy politikus, nem tudja Magyarországot függetlenné tenni, mert a másik birodalom elég erőteljes még ahhoz, hogy ezeket a próbálkozásokat visszaverje. Tehát tulajdonképpen a 17. század, és hát a 18. század első évtizede is még nagyon sok politikai pályafutás végén született önéletírást, önvizsgálatot eredményezett. Ezzel kapcsolatban csak figyelmeztetem önöket még egy ilyen elterjedt, gyönyörű szép szóképre, amitől mindig óvom önöket, hogy ezektől rettegni kell, mert biztos, hogy hamisak. Nem is tudom ki, talán Kemény Katalin mondta, találta ki ezt, hogy az erdélyi emlékírás javarésze börtönben vagy száműzetésben született. És hát, ha összeszámoljuk az összeset, akkor sincs több egy fél tucatnál. Míg ilyen önéletírásból is van legalább 30. Egyéb emlékíró feljegyzésekből én egy olyan 140-et ismerek. Tehát ehhez képest az, hogy nem egészen egy fél tucat tényleg börtönben vagy száműzetésben született, hát alig ha határozza meg a műfajcsoportot. Rettegni kell ezektől a csicsás megfogalmazásoktól, mert biztos, hogy valami hamisság van benne. Csak az a baj, tudják, ez már Murphy megmondta, hogy az ilyen csicsás megállapítások azok sokkal jobban tudnak terjedni, mint a tudós dadogása. Ez nem olyan szép, nem olyan kerek, nem olyan blikfangos. Önök legalább most már tudják. Szó sincs ilyesmiről. Nem tudom, miért akarjuk egyébként magunkat örökké kudarcban szemlélni. Jó az nekünk? Hozzátartozik az önértékelésünkhöz. Na jó. Az emlékírás természetesen valósághű akar lenni, mindig azzal a céllal indul el, hogy a valóságot rögzítse, legalábbis azt hiszi magáról, hogy a valóságot fogja rögzíteni, de hát önök tudják, hogy ebben az időben a szép irodalom is mindig azzal henceg, hogy ő nem fikciót, hanem valóságot ír. Ez valahogy hozzátartozott a műalkotásnak az illeméhez. Önök már tudják, hogy valójában az emlékírás is tartalmaz fikciós elemeket, nem azért, mert a valóságot, hanem mert nem a valóságot írja le. Amennyiben az eseményeknek a tömegébe bizonyos folyamatokat, oksági vagy teleológikus kapcsolatokat belelát, amennyiben módosít, ferdít, elhallgat, és mi ezt ki tudjuk elemezni belőle, ennyiben ugye ez is fikciónak minősül. Körülbelül azzal a szóképpel tudom ezt ábrázolni önöknek, hogy a szépíró olyan, mint az agyagszobrász, hogy a semmiből építi föl a művet, ez a fikció. Az emlékíró azonban úgy működik, mint a márványszobrász. Ő a meglevő nagy tömbből kibontja, amit leszed róla, az az alkotás. Az emlékírás tehát az, hogy az emlékezést írásba foglaljuk, az még tovább növeli a szubjektív elemeknek a számát, mert hiszen az írás maga nyilvános és tartós. És ez befolyásol bennünket, hogy onnantól kezdve, hogy papírra tettük, nem vagyunk szabadok többé a szöveggel, azt már más is olvashatja, és biztos, hogy értelmezi valamilyen módon. Ez okozza azt, hogy az eddigiek azok nem tudatos módosítások voltak, az önkéntelen felejtés, a pszichés eredetű felejtés, az emlékezetnek ez a racionalizáló, rendező tevékenysége, ezek öntudatlanok. Most azonban, amikor alkotás válik az emlékezésből, most az emlékírónak a tudatos módosítása is befolyásolják már a műfajcsoportot. Tehát, hogy esztétikai okokból hagyunk el, másokkal szemben tapintatot gyakorolunk, saját magunk ügyében is szemérmesek vagyunk. És akkor még nem beszéltem azokról az esetekről, amikor az emlékező tényleg ferdít és hazudik, mert hát azért ugye ez azért előfordul, ha megszámolják, hogy a valóban a politikusi kudarcok után készülnek a számvetések, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy mindegyik a saját pályáját akarja megmagyarázni, megindokolni. Látszik is egyébként, hogy hullámokban keletkeznek nagy számban önéletírások, ugye nagy pálfordulások után, Rákóczi szabadságharc után például, hát utána 48-49 után is nagy számú önéletírás keletkezett, és ez elég jellegzetesen látszik. Látszott azért a 1960-as, 70-es években is, biztosan 1990-es fordulatnak is megvan a maga önéletíró vetülete, amikor az emberek nekiveselkednek és megmagyarázzák, hogy ők nem akkor, nem úgy, nem annyira, korán sem önszántukból, mit tudom én. De hát ez a gyönyörű szókép most született 1990-ben, hogy azokban az időkben, amikor nagy a tolongás a damaszkuszi országúton, akkor nagy számban keletkeznek önéletírások. Na tehát még ez is befolyásolhatja bizony az önéletírást, hogy tudatosan elhallgat Ferdit, hazudik a szerző. Na, térjünk akkor az emlékíró műfajoknak a csoportjára. Az emlékíró műfaj csoportnak a nevére találunk idegen szót, szokták azt memoarisztikának vagy memorialisztikának is nevezni. Én nagyon balszerencsésnek tartom ezt a szót, neki rugaszkodás nélkül nem lehet kimondani, másodszorra nem biztos, hogy nekem is sikerülne. Miközben ott van egy gyönyörű magyar szó, hogy emlékírás, vagy mondjuk emlékíró műfajok. Így nagyon korrekt. Nem tudom, miért kellene nekünk ilyen nyelvgyötrőkkel foglalkoznunk, hogyha szépen magyarul könnyedén meg tudjuk nevezni. Hát mondjuk tehát így, hogy emlékírás, vagy maximum emlékíró műfajok. Ezek alapvetően kétfélék lehetnek, egyidejűek, vagy retrospektívek, tehát előidejűek. Egyidejű műfajcsoport, az egyidejű műfajcsoport az megoszolhat az szerint, hogy milyen sűrűséggel jegyzi föl a szerző az emlékeit, tehát napi rendszerességgel, akkor napló keletkezik, havi rendszerességgel, akkor mensziárium keletkezik, tehát havi följegyzés, évi rendszerességgel, akkor annuárium keletkezik. Vagy lehet, hogy időszakos a följegyzés, tehát napi, életének egy bizonyos időszakában minden nap ír, de nem írt előtte, nem írt utána. Teszem azt, ilyenek a követi naplók, előtte nem, utána nem, de hát a követsége idején írja a naplóját, Bethlen Gábor elrendelte, hogy a követei írjanak naplót, mert az, amikor hazamentek, akkor meg kellett készíteni belőle a követi jelentést. Ilyenek az úti naplók is, számos szerző nem ír egyébként naplót, de egy jelentősebb utazáson, amikor részt vesz, akkor az élményeit írásba foglalja. Feloszthatjuk a feljegyzéseket azt szerint is, hogy milyen tematikát ölelnek föl, ilyen módon van személyes, följegyzés, mondjuk napló, amikor az ember a saját magával történőket írja föl. Van családi napló, hát például Nyári Krisztina, Eszterházi Pál édesanyja ilyet írt, hát tulajdonképpen mintha az anyakönyvet írta volna. Ki mikor született, megkeresztelték, meghalt, megházasodott, tehát csak ezeket a jelentős anyakönyvileg fontos eseményeket jegyezte föl. Van városi napló, amit egy idő múlva már a városi jegyzők a 17. század végén már elő-elő fordult, hogy vezettek, kötelezően vezettek, és hogyha változott a városi jegyző személye, a következő is vezette, tehát a várossal történteket jegyzik föl. Ugyanilyen módon vannak udvari naplók, például a tököliéknek az udvarában írnak udvari naplót, mindenfélét, ami az udvarban történt, érkezett, elment, megdöglött, halastavat építettünk, akármi. Vannak országgyűlési naplók, tartalma szerint különböztethetjük meg ugye az úti naplót, vagy hadi naplót például. Retrospektív műfajok következnek. Az egyik az emlékirat, ezt nevezzük idegen szóval memoárnak, emlékirat. Ami ugye úgy keletkezik, hogy a szerző életének egy meghatározott pillanatában visszatekint az általa átélt eseményekre, utólag ezeket írásba foglalja, mindazokat, amelyeknek a közösség számára valamilyen érdekessége van, nemzeti, politikai. Tehát nem a saját élete eseményeit, hanem a saját maga által tapasztalt, közösségi érdekű eseményeket foglalja írásba, szerepe tehát a tanúé. Az önéletírás keletkezése pillanatáig megegyezik vele, tehát életének egy meghatározott pillanatában visszatekint a saját életére, és utólag összefoglalja, csak itt már eltér tőle, ő a saját személyisége formálódását vizsgálja. Csak a vele megesett és az ő szempontjából fontos élményeket, eseményeket taglalja, az ő szerepe tehát a hősé. Rákóczi nagyon tudatosan különítette el ezt a két műfajt egymástól. Ő úgy írta, hogy külső dolgokat ebbe az önéletírásba csak akkor vett be, amennyiben az események oka bennem van, mondta, tehát hogy összeszemélyes jellegűek. Akkor. Ő egyébként el is címmel szerint is elkülönítette, hiszen latinul írott önéletírását vallomásoknak nevezte, franciául írott emlékiratát pedig memoárnak nevezte, tehát egészen tudatosan meg tudta különböztetni a két műfaj. Még ebbe a retrospektív csoportba soroljuk a mentséget, amelynek nincsen nemzetközileg elfogadott megfelelője. Mi is csak azért különítjük el, mert miután Tótfalusi Kismiklós mentség címmel egy olyan nagy jelentőségű írásművet létrehozott, mint amilyet ismerünk, utána rájöttünk, hogy van még ilyen azért az irodalmunkban, tehát nem ez az egyetlen ilyen típusú. Az jellemzi az előzőektől eltérően, hogy a saját élete eseményeit csak egyetlen vonatkozásban tárgyalja. És jegyezzük még meg, hogy létezik a memoriálé is, amely szintén időrendes, de nem lineáris, hanem csoportokban időrendes. Ez inkább a rokonságnak a számontartása és a rokonsággal megesett eseményeknek a lejegyzése szokott lenni. A 17.-18. Században ezek a műfajok tisztán soha, vagy talán soha nem jelennek meg, többnyire keverednek egymással. Nagyon jellegzetes például, hogy önéletírásként indul a munka, de mikor a megírás jelenéhez közeledik, fokozatosan elcsúszik, elveszíti a visszatekintés időbeli perspektíváját, nem tudja már jól összefoglalni, kiejteni a nem fontos jelenségeket, és ezért folyamatosan a mensziárium vagy a napló felé közeledik. Egyre nagyobb részletességgel írja le az eseményeket. Bethlen Katának ilyen például a visszaemlékezése. Vagy az is nagyon jellegzetes, hogy úti napló elé ír valaki egy kis önéletírást, hogy láthassák, hogy ki az, aki ezen az utazáson részt vesz. Például a fiatal Bezeridi Zsigmond írt ilyet olaszországi úti naplója elé. Az is előfordul, hogy annuáriumként kezdődik egy visszatekintés, Apafi Mihály ilyet írt, fejedelemmé választása évéig annuáriumszerűen foglalta össze a vele történteket, onnantól kezdve mensziáriumként működik, tehát egy hónapban egyszer nekiveselkedett, és összefoglalt, áprilisban ezt történt velem, ugyanakkor már a lényegtelen dolgok már kiestek a fejéből, nem még a fontosakra emlékezett, hogy 9-én jött a török követ, és 16-án útjára bocsátottam, mit tudom én, ilyesmire még azért emlékezett. Ezzel nem merítettük ki az összes rokon, de most ezeket elhagyjuk. Azt azért csak meg kell jegyeznem, hogy a műfajok között azért létezik valamilyen irodalomkritikában egy értékrend. Tehát azért legnagyobb jelentőségűnek az önéletírás tekintik, mint amely talán a legtöbb fikciós elemet képes magába foglalni, mint hogy itt valójában egy regény szerkezetről van szó, egy hős történetéről van szó. Így aztán most akkor beszéljünk mi is az önéletírásról. Ez tehát egy alapvetően epikai, bár reflexív műfaj. A többi epikus műfajtól azt különíti el, hogy introspektív, befelé forduló jellegű, önvizsgálatot tart, saját én formálódásának a törvényszerűségeit kutatja. Tárgya tehát nem a külvilág, mint hogy egy másik epikus műfajnél, nál előfordul, hanem az író önnön személyisége, és a külvilág csak annyiban fér bele, amennyiben a személyiséget formálta. Ennyiben tehát az egyén a személyiség problémáival, ábrázolásával foglalkozó epikus műfaj, és tagadhatatlanul látszik rajta a regény szerkesztésnek a sémáinak a hatása. Nagy földvirágzásai azokban a korszakokban történtek meg, amikor az egyéniség előtérbe került, tehát inkább az átmeneti és a válság korszakokban, amikor az egyénnek a problémái kerültek előtérbe. Hát az európai mediterrán civilizációnak az első ilyen nagy személyiség konfliktusos időszaka a hellenizmus volt, ekkor keletkezett az első archetipikus jelentőségű önéletírás, amit önök is ismernek, Szent Ágoston vallomásai. Ez két vonatkozásban is archetipikus, azért, mert gyónás, vallási megtérést ábrázol, és azért, mert példázatnak szánja a művét. Rákóczi az önéletírásában ezt utánozta nagyon tudatosan, tehát a hatása egyébként ennél sokkal szélesebb és nagyobb. Ő ezt, hogy gyónás és példázat maga is elkülöníti. Kinek mondom el ezt? Nem neked, Istenem, hanem a te színed előtt nememnek az emberi nemnek. És mi végből teszem ezt? Nyilván azért, hogy meggondoljuk, mi mélységből kell hozzád kiáltanunk. Ez a világirodalomban az első lélekrajz és az első fejlődésrajz, noha egyikben se előzmény nélküli, mert hát a görög irodalomban már léteztek ilyen művek, még olyan is, hogy a szerző életútja összekapcsolódott az igazság fokozatos megközelítésével, tehát már ebben is, már a régi görögöknél kezdődött a dolog, de hát Ágostonnál ő született ez az óriási példaadó mű. A másik nagy archetípus a reneszánsz bomlásakor, a manierizmusban keletkezett. Ez a másik nagy archetípus az Benvenuto Cellininek az önéletírása. Ez a 16. század második felében született, és ha volt valaha extrovertált önéletíró, hát ő az. A külső eseményeknek nagyobb szerep jut az ő művében, mint Ágostonnak, epikus jellegű, kevéssé önelemző, számít az embereknek a csodálatára, és azt várja is. Ez egyébként nyilvánvalóan a reneszánsznak még a hatása, ő úgy írja, úgy volna jó, ha mindenfajta ember, ha valaminő érdemleges dolgot vitt végbe az életben, a maga kezével megírná életét. Az ő motivációja arra, hogy a munkát megírja, hogy feszültséget érzékel a saját egyénisége és környezete között, nevezetesen ingerült környezete miatt, amely az ő nagyságát nem méltányolja eléggé. Féktelen önbizalom jellemzi, a hibái miatt elég képmutatóan bánkódik, igazából csak azért vallja be a hibáit, hogy önmagát igazolja. Mindjárt mutatom önöknek a példát, csak úgy elmondom, hogy egyébként Rákóczi számára is az jelezte a vallomás őszinteségét, hogy az ember a hibáit, a bűneit is képes bevallani. Nézzük meg tehát, hogy hogyan vallja be a bűnét Cellini. Az történt, hogy rajta kapta az egyik segédjét, az egyik modelljével, vagy a modelljével, és hát hirtelen haragjában összeházasította őket. Ezt mostanra már megbántam. Ha nem vallanám be töredelmesen, írja, hogy egy-két kalandomban helytelenül jártam el, nem hinnék el, amikor teljesen jogosan kerestem a magam igazát. Épp ezért most bevallom, hogy helytelenül jártam el, tévedtem, amikor pagoló Mitcherin oly makacs bosszút akartam állni. Bár hiszen, ha előre tudtam volna, hogy annyira gyáva és gyönge emberrel lesz dolgom, eszembe sem jut olyan megalázó bosszút állni rajta. Mert nem volt elég, hogy elvétettem vele azt a gyalázatos némbert, hanem hogy maradék bosszumat is töltsem rajta, ezek után magamhoz rendeltem az asszonyt modellnek. Naponta 30 szoldót adtam neki. Mesztelenül kellett állnia, szerette volna, ha előre kifizetem neki a pénzt, s bőséges reggelit is adok, ezt megtagadtam, sőt, többször magamévá tettem tisztán bosszúból. Ráadásul a legkényelmetlenebb helyzetekben kellett állnia órák és órák hosszat, ez természetesen rettenetesen megkínoszta, engem viszont annál jobban gyönyörködtetett. Nagyon szép testű nő volt, és nagy becsületet vallottam vele. Végül, mikor észrevette, hogy szándékosan nem bánok vele azzal a gyöngétséggel, amivel régebben, amikor még nem volt férnél, nagyon megelégelte helyzetét, és elégedetlenkedni kezdett. És annyit ismételte, hogy végül is elvesztettem józan eszemet, és valósággal a harag prédája lettem, hajánál fogva megragadtam, végig vonszoltam a szobámon, közben úgy elvertem és összerugdostam, hogy egészen belefáradtam. Hiába ordított, nem jöhetett segítségére senki. Hogy jól meggyötörtem és megtapostam, megesküdött, hogy soha többé vissza nem jö. Eleinte nagyon bántam, hogy oly komiszul bántam el vele, mert a legremekebb modellemet veszítem el benne, akit megörökíteni művészi becsvágyam sarkalt. Ezen kívül láttam, hogy csupa kékzöld volt a teste, itt-ott meg van dagadva és zúzva, tehát ha visszajönne is hozzám, legalább 2 hétig ápolnom kell, mielőtt hasznát vehetném. Hát erre mondjuk azt merőben eufemisztikusan, hogy őszintessége nem oly megrázó. Na hát ő azért vallja be tehát ezeket a bűnöket, nem azért, hogy szembenézzen vele, hanem hogy felmentse önmagát. Jusson majd eszükbe ezt, noha ez most szentségtörésnek fog tűnni az első pillanatban, de amikor Bethlen Miklóst olvassák, majd elevenítsék föl önmagukban ezt a gondolatot. Ez is archetipikus, és számos önéletírást ihletett, Goethét, Gorkét, Paustovszkit, romantikusok különösen kedvelték. A barokk és a klasszicizmus korában egy sajátos műfaj keveredés jött létre, egy átfedés a fikciós és az emlékíró műfajok között, tehát inkább azt mondanám, hogy az önéletírás, a napló és a regény között. Valamilyen módon egymásra termékenyítőleg hatottak. A regényben szaporodik az én regény forma, ez újdonságnak hat akkoriban, hogy a valóság látszatát keltsék. Áll önéletrajzokat írnak, vagy áll leveleket, vagy áll naplókat írnak. Így keltik a valóságnak a látszatát. Az önéletírásban pedig nő az én szerepe, tehát egyre regényszerűbbé lesz. Ez egyébként a regényre hatalmas jelentőségű, ekkor veszi át a regény azt a technikát, ami az önéletírásban magától értődően adott, hogy legalább 2 idősíkja van. Ezt addig a regény nem tudta, nem alkalmazta, de hát ez természetes egy önéletírásnál, aminek legalább két egyéniség munkál a létrejötténél, a cselekvő én, aki végigéli ezeket az eseményeket, csetlik-botlik közöttük, és a narratív én, aki elmeséli, megítéli annak a cselekedeteit, egy későbbi nagyobb bölcsességnek, a dolgok végkimenetelének az ismeretében. Néha, ha nem működik az önéletírói paktum, ahogy mondják, mert hát ebben az időben azért nem feltétlenül működik, akkor esetleg nem olyan egyszerű észrevenni, hogy melyik egy fikciós mű, ami ilyen napló vagy önéletírás formát öltött, és melyik a valódi önéletírás. Egy klasszikus félreértésre emlékeztetem önöket. Zilahi Károly valamikor a 19. század közepén, 60 táján közzétette a Hölgyek Lantja című antológiáját, az az első magyar nő, író, nőköltő válogatás, és ebben a bevezetőben elmondta, hogy a legnagyobb részt a mű felét egy jelentős magyar írónőnek fogja juttatni, a művét teljes egészében közli, noha a valódi nevére nem tudott rájönni, de messze őt tartja a legtehetségesebb magyar írónőnek, ez az írónő pedig Fanni. Na kezi csókolom, hát ettől rettegünk mindnyájan. Nem hallom, hogy nevetnének rajta. Hát a Fanni az Kármán Józsefnek a fikciós levélregénye, amit Fanni nevében írt. Ezért mulatságos a dolog, ez amitől minden kutató retteg, hogy elhiszi azt, amit a szerző állít. Nagyon-nagyon veszélyes a dolog. A naplónál egy picinyég egyszerűbb a dolog, mert ott valóban egyidejű napló valójában nincsen. Ezt felejtsék el, a napló nem egyidejű igazából. Éppen ez árulja el egy naplónak a fikciós jellegét, hogyha tényleg egyidejű, ugye egyidejű, csak a belső beszéd tud lenni, mert hát egyébként ez soha nem igazán egyidejű, és hát még valami, a napló jellegénél fogva lezáratlan, befejezetlen, komponálatlan. A fiktív napló ezzel szemben meg van komponálva. Tehát a gömbölyű szerkesztettség az éppen a fiktív jellegére utal egy naplónak. Na. Valami korlátai persze vannak az önéletírásnak a regényhez képest, hát a nézőpontja kötött. Csak azt tudja ábrázolni, amit a személy maga átélt. Továbbá, kronológikus rendben halad. A kronológikus rendet szinte soha nem bontják meg az önéletírók, azaz az elenyésző, amikor azt képesek megbontani. Az ábrázolás módja is inkább az intenzív totalitás irányába hat, a korról és a társadalomról valójában viszonylag keskenyebb metszetet nyújt. Viszont ezt nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy milyen modern, de ezt csak most tudjuk igazából, amikor a narratológia tényleg kifejlődött már, hogy milyen modern jelenség az, hogy az író, a narrátor és a cselekvő hős kibogozhatatlan egységben van. Ugye a hős csetlik-botlik, a narrátor megítéli. És amire nem szoktak fölfigyelni, de a narrátor szintén egy fiktív személyiség, az is egy fölvett szerep, nem maga az író, hanem az, ami ennek ő láttatni akarja önmagát. Igazából azt látjuk, hogy ha nagy a distancia a cselekvő én és a narrátor között, tehát hogyha a narrátor mai bölcsessége birtokában élesen megítéli, kritikusan szemléli egykori önmagát, akkor valószínűleg kicsi a distancia a narrátor és az író személyisége között. De ha kicsi a distancia a cselekvő és a narrátor között, akkor nagy a distancia a narrátor és az író személyisége között. Ugye, az elsőre Rákóczi a példa, aki rendkívül szigorú önmagával, egykori önmagával szemben, nem igen tudjuk rajta kapni azon, hogy a narrátor és ő maga nem azonos. Nem így van azonban Bethlen Katával, akinél azt elég jól látjuk, hogy a fölvett szerep, amilyennek ő önmagát mutatja, mint narrátort a műben, az nem a valóságban létezett Bethlen Kata, hanem egy szerep csupán. Az elesett, a gyámoltalan, az árva. Míg mi tudjuk, hogy valójában egy igen erőteljes, felvágott nyelvű, kemény természetű asszony volt. De a róla szóló anekdoták nem győzik ezeket eléggé hangsúlyozni. Ja igen, és még valamit. Nálunk a nagybarokk önéletírás hézagpótló szerepet tölt be. 17.-18. század fordulóján a hazai olvasóközönség igazából már igényelte volna a nagylélegzetű, prózai, világi, epikus alkotást. Hát, mondjuk így lehet, hogy a regényt szerette volna, csak a mi műfaj struktúránkban olyan nagy volt a törés, a hiátus, a reneszánszban megkezdett szép prózai fejlődés megszinte után, hogy ez egyszerűen nem jött még létre. És a nagy barokk önéletírás az a regény funkcióit is ellátta az olvasó közönségnek a számára. Szórakoztató funkciót is öltött. Valószínű, hogy nem csak az archaikusság okozza az, hogy a mi önéletírásainkban az anekdotizmus olyan nagy szerepet játszik, hanem ez a sajátos funkció is. És hát azt meg tudjuk, hogy ezeket az önéletírásokat úgy másolták és olvasták, mint egy olvasmányt. Na jó, maradjunk ennyiben, és akkor lássuk konkrétan a barokk önéletírásoknak a legkorábbi nagy lélegzetű darabját, Kemény Jánosnak az önéletírásán. Ugye az tény, hogy a politikusok és az államférfiak számára ez az állandó konfliktus helyzet az adott volt. A kudarc az előre látható, és a végén az önvizsgálatra mindenképpen, ha elég hosszú ideig élt valaki, akkor sor került. Kemény János pályája vagy önéletírása egy kicsit mégis speciális, mert igaz ugyan, hogy élete végén, ha lett volna módja rá, ő is egy kudarcra tekintett volna vissza, mert ugye ő volt az, aki egy török barát politika évtizedei után Erdélyt megpróbálta a Habsburg király, a királyi Magyarországhoz közelebb vinni, és hát ugye a nagypolitika oltárán feláldozták őt, és hát a törökkel vívott ütközetben veszített az életét. Ám de amikor megírta az önéletírást, akkor még nem tudta. Nem fejedelem volt, amikor megírta, hanem Erdély első embere, a mezei hadaknak a főkapitánya, de akkor a fejedelem még második Rákóczi György volt. Amikor ő megírja ezt az önéletírást, akkor nem a saját kudarcát kell, hogy vizsgálja, hanem az ország kudarcát. Ő azt vizsgálja a műben, hogy hogyan jutott el ide Erdély, hogyan veszett el a méltatlan utódok kezén az a nagyszerű fejedelemkori Erdély, amit Bethlen Gábor megalkotott. Hát igazából az ő önéletírásában nagyon erős a memoár, az emlékirat jelleg, mert nem a saját kudarcával néz szembe, hanem az ország ide jutását vizsgálja, amiben az ő személyes sorsa csak egy példa. A legfontosabb példa, de csak példa. Hát, hogy valamit az életéről tudjanak, 1606-ban született, tehát a nagyobbik felét azért a 17. századnak végigélte. Egy Erdélynek az egyik legrégibb családjából, szoros és bonyolult rokonságban, egész erdélyi arisztokráciával. Gyulafehérvárt járt az iskolába, de a valódi műveltségét azt Bethlen Gábor udvarában szerezte. Ez nem megvetendő dolog volt, hát akkoriban nem az iskola jelentette a műveltségnek az egyetlen és pláne nem a kizárólagos forrását. Hát Bethlen Gábornak az udvara, azt tudják, az műveltség szempontjából ez egy rendkívül gazdag és magas szintű intézmény volt, és Bethlen Gábor maga is ügyelt rá, hogy az udvarában lévő fiatalok tanuljanak. Tehát taníttatta őket, hogy úgy mondjam, az udvarában élő tudósokkal. Bethlen Gábor halál, akkor ő még mindig fiatal ember, tehát a valódi pályafutása, a sikerei inkább a két Rákóczi Györgynek az uralma idejére esnek. De számára azért Bethlen, és nem ő az egyetlen, hát majdnem mindenki a korszakban azért így látja, hogy Erdély virágkora Bethlen Gábor uralma volt. Ez volt Erdélynek a fénykora, és utána egyre lejjebb süllyedt az ország. Elveszítette gazdasági politikai stabilitását, sikeres hadjáratai voltak annak idején, most ugye nem azok, a kulturális virágzásnak is az volt az időszaka. Sajátos a helyzete egyébként ebben a Rákóczi Györgyök világában, ahol tanultságánál, tapasztalatánál és rangjánál fogva ő nélkülözhetetlen, mégis gyanakodva és féltékenyen figyelik, mert tudják, hogy úgy mondjam, hogy ő a politikai ellenzékhez tartozik. Gyöngyösiből azt pedig tudják önök, hogy miután az első felesége viszonylag fiatalon meghalt, azért a sors legalább egy magánéleti boldogsággal azért megajándékozta. Ezt tudják a Kemény János emlékezetéből, amelyet Gyöngyösi a két hősnek a levelezéséből alkotott meg, hogy közöttük valódi individuális szerelem volt, ami egyébként a korszakban ritka, nem feltétlen velejárója a házasságnak. Önéletírását és valamennyi nagy lélegzetű művét Baksiszarályi fogságában alkotta meg a lengyelországi hadjárat kudarca után, amely neki szintén nem kudarc jellegű, mert ő bár a fejedelmi tanács határozata révén kénytelen volt vezetni a hadakat, ő azonban ellene szavazott a tanácsban ennek a lengyelországi hadjárat tervnek, tehát az ő lelkiismerete ilyen szempontból tiszta lehetett. Még a fogságba esése is inkább dicsőség, mint sem kudarc, hiszen ő azért vállalta a fogságot, hogy Rákóczi Györgynek, a fejedelemnek és az erdélyi derékhadaknak biztosítsa a hazajutásnak a lehetőségét, tehát feltartóztatta a tatárt, hogy a fejedelem és a hozzátartozó hadak hazaérkezhessenek Erdélybe. Ez így is történt. Tatárfogságában írta meg az önéletírását, amely befejezetlen maradt, mert mihelyt megérkezett a váltságdíj, mondat közepén letette a tollat, és soha többé nem vette föl. Itt írta meg emlékiratát Erdély romlásáról, ez a Ruiné Transzilvánici, tehát Erdély romjai romlása. És itt írt egy vigasztaló könyvecskét Fogoly társainak, bibliai idézetekből, énekekből, ez a Gilead balzsamoma címet viseli. Verseket is írt egyébként, hát a korszakban a műveltséghez ez valahogy hozzátartozott, hogy az ember rikkenteni tudjon egy szerelmes verset, vagy egy kesergő éneket, hogyha úgy hozza a sor, de hát valójában azért nem a versei a jelentősek, hanem az önéletírása. Ő tehát az egyetlen emlékíró, aki nem kudarcra tekint vissza, az ő motivációja a tatárrabság inkább dicsőségére válik, nem kényszerül tehát önigazolásra. Az ő dramaturgiai vezérgondolata az, hogy hogyan veszett el Bethlen Gábor öröksége a méltatlan utódok kezén. Ez okozza, hogy ő a múlt és a jelen között egy meglehetősen nagy ellentétet ábrázol, tehát az érték pusztulásnak a folyamatát ábrázolja tulajdonképpen Bethlen Gábortól kezdve, hogy minden elveszett, ami Bethlen Gábor idejében jó volt, az önzetlenség, a hazaszeretet, a közjó szolgálata, a tolerancia, a bizalom, a tehetség, megbecsülése, a művelődés fejlesztése. Betlen volt a virágkor a szemében. Ekkor választatott Betlen Gábor, és ekkor szűnt meg az háborúság, úgyhogy noha az országon kívül viseltetett hadakozások felicitelte, boldogak, szerencsések voltanak, de az hazaföldét ellenség lovalába nem nyomta. Sem hada nem pusztult ez boldogtalan 1657-es esztendő béli hadakozásig. Az említett idő alatt terjedett vala híre neve a magyar nemzetnek és birodalma Erdélynek. Kezdett vala tárházok lenni az erdélyi fejedelmeknek, épültek várak, városok, kastélyok, udvarházak, templomok, szaporodott a sok vitézlői rend, bővölködtek tudós tanító és professzorok, stb. Ez volt az eszmény az ő számára. Nagyon tudatos író egyébként. Az ABC 4 betűjével jelzett 4 fejezetre osztja a művét. Az elsőben nemzetemnek eredetét írja, tehát a genealógiáját, leszármazását írja meg. A második, a B-jelű, fogantatásomnak, születésémnek is környülállásit tartalmazza. A C neveltetését, iskoláztatását és Betlennél való fiatalember korában való szolgálatát. A D a felnőtt pályafutást, követségeit, hadjáratokat, úgy mellesleg, beleszőve, eldugva magánéleti eseményeit is. Ám de a tudatosságát az jelzi, hogy a műnek minden szintjét alá tudja rendelni az alapgondolatnak. Még a genealógiát is, amely pedig szervetlenül szokta megelőzni a valódi önéletírást, az uralkodó gondolatot, tehát az, hogy mostanra elpusztult Erdélyből az, ami a korábbi fejedelmi Erdélynek az értéke volt, itt is föl tudja vázolni. Apró jellemképeket alkot a rokonairól, és mindegyikről kiderül, hogy hűségesen szolgálta a fejedelmeket, és sokukról kiderül, hogy a Rákócziak hálátlansággal viszonozták. Amikor a hozzátartozó, vagy mit tudom én, a rokonság szélesebb összetartozását jelzi, hogy kik mindenkikkel rokon a kemény család, még akkor is közbe tudja ezt a gondolatot szúrni. Mostan a kemények közül én, Mikolák közül Zsigmond, vitézek közül Gábor, fejedelmünk s hazánk mellett mostan szenvedjünk sanyarú rabságot. Vannak ide a kabosokban is, mint hallottam. Tehát híven szolgáljuk a hazát, és itt raboskodunk most emiatt a hűség miatt. Nagyon érdekes eszközt alkalmaz a fogantatásomnak, születésemnek is környülállási, tehát a ifjúsága leírásakor, amelyet az egész műben egyébként érvényesít. Tudtom el, ez az első mű Magyarországon, ami a leitmotív, a vezér gondolat, vezérmotívumnak a technikáját alkalmazza. Ez a leitmotív az ő számára a háború. Nékem pedig magamnak mind fogantatásom, s mind születésem háborúságos időkben lőttek volt, mely alkalmatosságok szerint lőtt is hitván életemnek folyása. Fogantatása is egy menekülés idején történt, amikor innen oda kellett a szüleinek elmenekülnie. A születése is nem az udvarházuknál, hanem miközben innen oda kellett megint futni, egy jobbágyuk házánál született. És az, mint fogantatásom, születésem, úgy egész eddig való életemnek is rendi folyása, csak nyomorúságos, háborúságos és nyughatatlanságos volt, mint az alább való írásokból meg fog látszani rész szerint. A másik gondolat az öröklés, ami az ő korszakban még nem csak vér szerinti örökség, mert ők úgy tudják, hogy részben a szülőktől a vér útján is örököl az ember tulajdonságokat, részben a másik humor, nedvesség, a tej. A dajka teje is valamilyen tulajdonságokat átad a csecsemőnek. És ő úgy tudja, hogy az ő apjától ragadt rá a részegeskedés, de bizony, hát erről le kellett mondania neki, mondja, mert ha ma dínom-dánom, holnap bizony szánom-bánom. A másik azonban a katonáskodás, azt a tejjel szívta magába, mert a dajkája az egy székely katonáné volt. Hát egy tenyeres, talpas, derék menyecske, aki hát katonáné, katona felesége. amikor a születése környülállásit elmondja, akkor vázolja a században Bethlen Gábor előtt volt fejedelmeket. A legnagyobb írói tehetsége határozottan a jellemzés. Gyönyörű, még a legkisebb apró jellemzés is gyönyörű portré tud lenni. Körültekintő és sokoldalú. Általában a fejedelmek megítélésében két irányból közelít, a magánerkölcs és az ország haszna, tehát a közjó szempontját alkalmazza. Pozitív példaként sorolja föl Báthori Istvánt, Bocskai Istvánt és hát természetesen Bethlen Gábort. Negatív példa számára Báthori Zsigmond és Báthori Gábor, de ezek is összetett egyéniségek, tehát nem csupa rosszból, hanem jó és rossz tulajdonságok vegyülékéből állnak. Mint ahogy annyira szereti Bethlen Gábort, ő a számára az eszmény, de róla is elmondja, hogy bizony fogyatkozás nélkül nem lehettek az ő dolgai sem. Hát még őt sem látja tökéletesen hibátlannak. Bethlen Gábor szerepe az önéletírásban tehát centrális. Egy eposzi jóslat előzi meg magát a fejedelemségét, tehát miután a nagy dicséretet olvastam róla, az imént elmondja róla, de jaj esmét elfordítá az Úristen az ő atyai kegyes orcáját sok bűnökkel megterheltetett szegény hazánkról, mondja. Tehát mint egy jó eposzi hősnek már beharangozza a leendő halálát. Nagyon érdekes és nyilván tudatos, hogy hogyan ábrázolja az uralmát. Először beszél az oktatás politikájáról, aztán az építéseiről, a törvényi stabilitás megteremtéséről, és csak végül a fejedelmi hatalom megalapozásáról. És ez tulajdonképpen fordított sorrend, mint ahogy az Bethlen csinálta, és hát ugye a fontosságuk is van a dolguknak, csak az legelsők azok, amelyekben biztos, hogy sikeres Bethlen, és szó nem érheti a politikáját, ugye az oktatás, az építés, ezek olyan irányok, amelyek csak pozitíva, de bizony a fejedelmi hatalom megalapozása már a történetírók számára is nem minden vita nélkül valók. És ez, hogy ilyen fordított sorrendben halad, ez nyilvánvalóan azért van, mert a sikeres részektől akar kezdeni. Az utolsóban bizony, tehát a fejedelmi hatalom megalapozásában ő is érzékelteti, hogy vitatható. Nem mindeneknek eshetett kedvek szerint, ahhoz képest Bethlen Gábornak az iránt való cselekedetét is sokan kárhoztatják. Nem is voltak vétek nélkül némely ő dolgai is. De annak mégis valami palástja láthatott lenni, úgy, mint a szükség. Tehát ezzel menti, hogy lehet, hogy nem volt egészen erkölcsös, vagy egészen törvényes, de palástja van, tehát valamilyen lepellel meg tudta indokolni, és ez a szükség. És ez a lepel az, ami a későbbi fejedelmeknek már nincs, akik egy szilárd, stabil fejedelmi hatalmat vettek át, őnekik már ugyanerre a törvénytelenségre nincsen lepel a szükség. Ha megtalálnám, hogy mely jól tud jellemezni. Summa summarum, saját magát azonban közvetlenül nem jellemzi, soha. Nagyon kevés helyen elrejtve, közvetett módon talán megnyilatkozik önmagáról. Például, mikor még fiatal emberként Bécsújhelybe kell mennie követségbe, hát akkor a fent említett Újhelyben szoktak csinálni igen jó szabja és hegyes törvasakat. Nem régen lehetett látni az egyik hegyes törét itt a szomszédban, a Nemzeti Múzeumban, lószerszámát, fegyvereit, mindenét. Én is csináltatván néhányat, többi között egy kardvasat foka felől darabig arannyal megverettem vala, nevemet, esztendőszámot és esszentenciát verettem vala rá, honestum est pro patria mori, tehát édes a hazáért halni, mert még gyermeki állapotomban is buzgottam az hazának és az böcsületnek szeretetivel. Tehát ilyen mellékes megjegyzésekből tudjuk csak, hogy hogyan vélekedik önmagáról, egyébként önmagát így nem jellemzi. Vagy például megemlékezik egyszer arról, hogy valamelyik követség alkalmából eltévedt, tehát elszakadt a követ társaktól, és a fiatal ember még 18-19 éves, és napokig megy utánuk, és nem éri be őket, miközben nem is tud beszélni a helybéli lakossággal. Én nem tudom, Morvaországban volt-e az, vagy mi, hol. Legfeljebb, hogyha megtalálja a papot, azzal latinul tud beszélni, de mással nem. És hát már ajánlják neki, hogy menjen már haza, hát nem tudja őket beérni, és erre azt írja, hogy visszapironkodnom hazámban halálnál rettenetesebbnek tartottam a gyalázatjára nézve. És aztán hát utóbb mégiscsak beéri őket. A halált ő felhasználja már jellemzésre. Hát a korszak felfogásában a jó halál az, hogyha a rábízott közös dolgokat és a saját lelke ügyét is elrendezi. Ilyen módon sikerül meghalni a Bethlen Gábornak, aki teljesen elrendezte az ügyeket, és a saját lelkét is rendbe tette. Az első Rákóczi Györgynek nem sikerül ilyen jó halált szereznie, mert ő nem készült föl időben önnön halálára, noha már beteg volt, és mégsem. A halálnak órája érkezvén alig szólhatott csak mi keveset is testamentumára nézendőt. Tehát elkezdte ugyan, de már nem tudta befejezni, hogy testamentumot diktáljon. És ez bizony a későbbiekben meg is bosszulja magát. Érett barokk stílusban ír, jellemző, erősen jellemzi az anekdotizmus, illusztrációként jellemzésre is felhasználja ezt, és politikai gondolatok kódolt kimondására is felhasználja, még különösen a szórakoztató jellemző betétként elmondottakat szoktuk élvezni, kedvesek számunkra ezek, tehát Ferenc Filőrincről, amit elmondott Nyéki Vörös Mátyás verseinek kiadójáról. Egyébként a nyelvét csípős humor jellemzi, tehát ez a csattanosság az humorban is testet ölthet. Egyik ősének a lányairól írja, 6 leánya férjhez ment, 7. honnagván pápistává és apácává lőn nyavajást, zárójelben hihető, nemigen képes személy lehetett, és a reménytelenség tette apácává. Mintaként egy mű biztosan szerepelt előtte Gálffy Jánosnak az önéletírás töredéke, azt a század elején, az 1600-as éveknek, a 500-as és 600-as éveknek a fordulóján keletkezett. Ez minden bizonnyal mintaadó volt a számára. Gálffy János ugyanúgy egy eszményi fejedelmet látott maga előtt, amihez képest a többit értékelte, az ő számára ez János Zsigmond volt. Az ő haláláról elmondott nagy körmondat, az visszatér Kemény Jánosnál, aki Bethlen Gábort búcsúztatja egy hozzá hasonló szerkezetű, csak nálánál sokkal gazdagabban megalkotott igazi barokk tirádával, de még szövegszerű egybeesései is vannak. Valószínű, hogy azonos sémát akart követni ő is, mint ami Gálffynál kirajzolódik. Gálffy János is arra építette ezt a önéletírás töredéket, hogy a végrendelkező apa jelenete után érzékeltesse, hogy a fiú nem váltotta valóra a hozzáfűzött reményeket, azok az aggodalmak, amiket halálos ágyán az apa fölvázolt, bizony valóra váltak. Ugyanez volt valószínűleg a koncepciója Keménynek is, első Rákóczi Györgynek a testamentum töredéke után, második Rákóczi Györgyről. Akaratlan egybeesés, hogy sem Gálffy János, sem Kemény János nem tudták kiteljesíteni ezt a koncepciót, mert mindketten abba hagyták a mű írását, mielőtt ez a koncepció kiteljesedett volna. Gálffy János azért, mert kivégezték, Kemény János pedig azért, mert megjött a hírnök, elhozta a váltságdíjat, hazament, és onnantól kezdve nem volt érkezése többet a tollat fölvenni. Ez azonban így is eszmeileg és formailag egyaránt nagyon jó alapot szolgáltatott a nagy barokk önéletírás későbbi változataihoz. Ezekkel fogom a következő alkalommal folytatni, addig is jó munkát mindnyájuknak. Viszontlátásra!
Elhangzott a magyar irodalom barokk korszaka, az emlékírás. Ezt Sárdi Margit előadását közvetítettük az ELTE BTK-ról. A felvétel 2005. áprilisában készült.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.